Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, jó látni titeket, örülök neki, hogy így személyesen találkozhatunk. Nagyon jó volt a dicsőítés, igaz? Amen?
Amen.
Nagyon jó, a feleségem lelkes legalább. Ezt a hetet is áthatotta az imádság. Hétfőn itt voltunk a tervező csapattal imádságban. Álmodtunk, beszélgettünk, véleményeket osztottunk meg, kedden férfiakkal találkoztunk, nagyon erős alkalmunk volt, imádkoztunk, szerdán a focipályán imádkoztunk, van, aki a Fradi kupa szereplésért is, csütörtökön a házi csoportokban találkoztunk és imádkoztunk együtt, vasárnap délelőtt a házasokkal voltunk többen itt együtt, egy jó beszélgetésünk, iva közösségünk volt. Aztán délután a közbenjárók imádkoztunk a felfedező csoporton, és még az a sok-sok imádság, amit egyénileg bontunk el otthon, reggelenként, este, úton, útfélen, ahogy az Úr lelke bennünket indított, és ahogy szívünkben, hitünkben megfogalmazódott, és mindaz, amit vasárnap történik egy Isten tiszteleten, az valahol ennek a kifolyása is. Tehát ennek az egész heti készülésnek, az imádsággal átjárt robbanás közeli állapotba került levegőnek a berobbanása. És az a jó, amikor a hitbeli várakozás puskaporával megtelik a levegő is, és jön a Szentlélek szikrá, és berobbantja a levegőt. Amen! Na hát ilyen szellemi életre hívott el bennünket Isten, amely a hit puskaporától megtett levegőt hoz létre az ember szívében, szellemében és környezetében. A szellemi lábnyom majd fel ebben a fátyol, hogy miért ezt a kifejezést használtam. A Timóteushoz itt első levél, második fejezet első 12 versét nézzük meg. Timóteushoz írt első levél, második fejezet első 10 versét, és majd a példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. 6. versét olvassuk. 1 Timóteus 2, 1-től. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fejevalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró és Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonságként a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés a számítgatás nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Példabeszédek 3-5-6. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. A Timóteushoz írt levélből fölolvasott szakasz első 6 versét fogjuk most megnézni, ami ez szorosan kapcsolódik, és értelmezni is fogja a 7-től a 10. versig terjedő szakaszt, és mint egy rendező elv jelenik meg a példabeszédek 3-5-6 az egész téma feldolgozásban. No, hát az ökológiai lábnyom fogalmával bizonyára találkoztatok. Ha valakinek esetleg részletesebb információ igénye van, akkor dr. Szabó Andreát javaslom, aki tudomásom szerint ebben a témában, vagy legalábbis de azért szerintem nyugodtan fordulhatnak hozzá, mert ebben is, de Józsihoz is szerintem, azt gondolom, mint geológushoz. Tehát ha valaki részletesebben érdeklődik a témairánt, akkor vannak szakavatok, akik mélyebben ezt elemezni fogják. Én csak a szellemi lábnyom fogalma miatt hozom ide az ökológiai lábnyom fogalmát, hogy Milyen is a kettő közötti áthallás és az iránybeli különbségek is. Akkor a meghatározás, ökológiai lábnyom. Az ökológiai lábnyom az erőforrás menedzselésben és társadalom szervezésben használt érték, amely azt jelzi ki, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Aztán egy másik rövidebb, tömörebb megfogalmazás, egy szám, ami megmutatja, hogy milyen mértékben éljük föl természetes környezetünk megújuló javait, tartalékait. Mennyivel több vagy kevesebb a felhasználás ahhoz képest, ami az adott évben regenerálódni tud. A magyar emberek, vagy a magyar társadalom ökológiai lábnyomát tekintve július 1-e a fordulónap. Addigra elhasználjuk az egy évre rendelkezésre álló erőforrást. Tehát gyakorlatilag már a július 1-től kezdve a számítások alapján, nyilván ezek számítások, már olyan erőforrásokat használunk föl élelemben, energiában, vízben, amivel nem rendelkezünk a egyfőre jutó területet tekintve, használható biológiai területet tekintve. 1961-ben a világot tekintve még 0,88 hektár volt az egyfőre jutó ökológiai lábnyom, ez 2,2 hektárra emelkedett napjainkra. Magyarországnak nagyjából 3,7 hektár az ökológiai lábnyoma, és a Föld minden emberére viszont csak 1,8 hektár jut. Tehát 3,7-et használ el Magyarország, és a Föld minden emberére egyébként 1,8 hektár jut biológiai terület. Ezt vizsgálják és analizálják, tehát hogy a számítás miből is áll, az analízis figyelembe veszi az egyes csoportok, mint egy család vagy város, energia, étel, víz, építőanyag és más fogyasztását, hogy megbecsülje az ellátásukhoz szükséges termőképes földterület mennyiségét. A relatív fogyasztás meghatározásával az embereket az erőforrásaik gazdaságosabb felhasználására és a fogyasztói társadalomban bevett szokásaik megváltoztatására igyekeznek rábírni. Az ökológiai lábnyomok adatait gyakran használják évenként a jelenlegi életmód fenntarthatóságáról szóló vitákban. Van egy táblázat is, ehhez több forrás is lehet találni. Afrikában az ökológiai lábnyoma a egy emberre jutó földterület igény 1,33 hektár, biológiai kapacitása Afrikának 1,73, tehát mínusz 0,4 hektár többlet áll rendelkezésre. Nagyjából ezt a mennyiséget használja fel a többi ország. Kifosztva Afrikát, átvitt értelemben. Az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Kanadával együtt 11,7 hektár az egy főre jutó ökológiai lábnyom, mint mondtam, Afrikában 1,33. Észak-Amerikában 11,7. Rendelkezéssel 6,2, deficit 5,5 hektár. Kelet-Európában átlagosan 4,9 az ökológiai lábnyom, 3,1 a biológiai kapacitása a területnek, 1,7 a deficit. És sorolhatnám az adatokat. Az egy személyre jutó ökológiai lábnyom annak függvénye, hogy milyen életkörülményeket biztosítunk magunknak, hogyan élünk és hogyan élünk, milyen életszínvonalon élünk, és kérdés az, hogy ez arányos-e a rendelkezésre álló erőforrásokkal területenként, befolyásolja például az egyfőre jutó lakás négyzetméter is. De van karbonlábnyom, halászati lábnyom, a túlhalászat jellemző a világban, eltűnnek fajok, tehát hogy nem tud annyi hal termelődni a tengerben, óceánokban, mint amennyit lehalásznak a halászok, és nyilván a nagyobb az ökológiai lábnyom, vagy a halászati lábnyom, mint amennyire megújulni képes, akkor pusztulás jön létre, tehát nem tudja pótolni a halállományt a túlhalászat miatt. Termőföldlábnyom, legelőlábnyom, erdőlábnyom, beépített területlábnyoma, és most már van vízlábnyom is, azaz, hogy egyfőre mennyi víz áll rendelkezésre az adott területen, és mennyi vizet használunk. Én azt gondolom, hogy önmagában csak ezekről elgondolkodni keresztény emberként kötelességünk. Mert Isten azt mondta az embernek, hogy őrizze és gondozza a földet. Amen. Tehát mi keresztény emberként nem dughatjuk a fejünket a homokba, és igenis, például ha zuhanyzunk, akkor bevizezzük magunkat, elzárjuk a csapot, beszaporozzuk magunkat, és kinyitjuk, és lemossuk magunkat, és nem vétek egyre inkább azon gondolkodni, hogy a pici baba megfürdik abba a vízbe, akkor még a szülők is meg tudnak benne fürödni. Tudom, hogy ez borzasztó, de hát a tudatosság ezt fogja eredményezni, és sokkal inkább lesz ez elfogadható, mint amit sokszor csinálunk, hogy még a mosdóban a WC-t is ivóvízzel öblítjük. Jelen pillanatban, ugye, minden öblítésnél fáj is egy kicsit. Rendszereket kéne erre is építeni, és azt gondolom, hogy érdemes, akik új ingatlanokat építenek, lehetőségeik szerint ezen gondolkodni. Tehát igenis nekünk tudatosan kell élnünk, és óvnunk kell a földet, és egy olyan mértékletes életet kell berendeznünk, amely az Istentől való küldetésünkből fakad, mert ennek van szellemi kihatása az életünkre és a környezetünkre. Tehát, ahogy visszanyúlunk az Isten igéhez, az hatása van arra, hogy milyen szellemi lábnyomunk van. A szellemi lábnyomot így fogalmaztam meg. Egy hívő ember életében mekkora hatása van a környezetére, azokat a földi és mennyei erőforrásokat használva, amiket a mennyei atya, amivel a mennyei atya ellátta. Tehát egy hívő ember életében mekkora hatása van a környezetére, azokat a földi és mennyei erőforrásokat használva, amikkel a mennyei atya ellátta. Ilyen definíciót adtam a szellemi lábnyom fogalmának, ezt most bevezettük. Szellemi lábnyom fogalma, egy új fogalom bevezetésének tanúi vagytok, először ti halljátok. Lehet, hogy kitalálta ezt más is, nem tudom, de úgy gondoltam, hogy az Isten igéje alapján érdemes ezen elgondolkodnunk. Pál apostol azt mondja Timóteusnak ebben a levélben, hogy mindenek előtt kérlek hát titeket, csia fordítást olvasom, hogy tartsatok könyörgéseket, imádkozásokat, Istenre való társalgásokat és hálaadásokat minden emberért. Azt mondja, így kezdi Pál apostol mindenek előtt. Különleges így kezdeni, így bevezetni egy gondolatsort. Mit is akar ez jelenteni? Például, mielőtt bármit tennél, fontosnak tartanál, hogy emberileg sürgető dolgok áradata elsodorna, vagy mielőtt a helyes értékrendet elveszítenéd, vagy erről ne vedd le a tekinteted. És sokkal inkább jelenti a maga kifejezés, a lehető legfontosabbra hívom fel a figyelmedet, Timóteus. A lehető legfontosabbra hívom most fel a figyelmedet, Timóteus. Mire is? Azt mondja, hogy tartsatok könyörgéseket. Több imaformát is találunk, más görög kifejezések is állnak itt. Tanulmányozom ezeket a szavakat, megpróbálok értelmet adni neki, de nem erőltetem. Hajlok Calvin magyarázatára, aki azt mondta, hogy igazán nem arról van, nem az a lényeg ebben a felsorolásban, hogy milyen féle ima formákról van itt szó, hanem hogy imádkozzunk. Imádkozzunk. Éppen úgy, ahogy. És ne hagyjuk abba. Hajlok erre a magyarázata, és mikor megnéztem a szavak értelmét, én is azt mondom, hogy sokkal inkább egy csokrot tesz elénk Pál apostol ebben a szakaszban, és azt mondja, szép mindegyik világ. Virág az mind. Gyönyörű mind. Évele. Könyörgések. Esedezésnek is lehet fordítani. Én azt hogy mondom, hogy picit erőltetett módon, de ha megpróbálnánk a különbségeket érzékeltetni, férfiakon beszélgettünk erről, akkor azt mondanám, hogy a Szent Szellemtől áthatott, az érzelmeket is érintő buzgó imádság könyörgés. Mondjuk definiálhatnánk így. Onnan is inkább az Efézus 6.18-ban minden imádságotokban és itt a könyörgésetekben imádkozatok a lélek, azaz a Szent Szellem által. Tehát itt ugye, és az Új Szövetségben az imádság és a könyörgés egyébként több helyen együtt áll. Egy helyen alkalmazza, együtt alkalmazza az ige. De a lélek által imádkozatok. Aztán azt mondja, hogy könyörgéseket tarts mindenek előtt. Kérlek tehát titeket, hogy tartsatok, gyakoroljátok az imádkozásokat. Ugye van szó az imádságról, úgy is mondhatnánk, hogy Imádság az, amikor elmondom, ami szívemben van, amit fontosnak látok, vagy amit észlelek Istennek. Kiöntöm a szívemet, elmondom neki. Nagyon érdekes, hogy az imádság kifejezés van a Máté 17:21-ben. Figyeljetek csak! Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Szellemi lábnyom. Tehát azt mondja a gonosz lélekre, gonosz szellemre, az Úr Jézus, hogy a szellemi kötések alól nem lehet megszabadulni, csak akkor, ha valakinek a szellemi lábnyoma, a hatása kiszélesedik. Ezt pedig azt mondja, a szellemi hatásunk kiszélesedése az imádság, amikor Istennek elmondom, ugye mindig az imádságra a hittel összefügg, tehát Istenben bízva felmerem a tekintetemet, neki elmondom, hogy van egy kötözöttség, van egy szellemi akadály, amivel nem bírok, és ez böjtöléssel, kifejezve az Isten utatságomat, elmondom Istennek. Úgy lehet kiűzni az ördögöt, és mint mondtam, a Efézus 6:18-ban szintén itt van a minden imádságotokban és könyörgésetekben, ugye az első kifejezés van párban, az itt a Timóteushoz írt levélben alkalmazotta. Nagyon érdekes a harmadik imaforma, a találkozás vagy beszélgetésként lehet fordítani, ezért fordítja Csia Lajos egyébként nagyon elmésen, szerintem Istennel való társalgásokat, esedezéseket. Tedd a szívedre a kezedet, én is azt teszem, mennyit társalogsz Istennel? Mert eddig arról beszéltünk, hogy mi nyomjuk. Tehát mi elmondjuk, meg bajunk van, aztán kiöntjük. Esedezünk, könyörgünk, segíts. Mennyit társalgok Istennel? Tudod, mi a különbség, nem? Van különbség, nem? Monológ vagy dialóg? És a társalgás az feltételez egy időráfordítást. Az, hogy én is ritkán társalgok Istennel, ilyen direkt módon, tehát, hogy most dedikálom az időt. Egyébként rengeteget imádkozunk, tehát nyilván hívő ember az napját átszövi az imádság, nem is tudunk létezni imádság nélkül egyébként, annyi életszituáció, élethelyzet van, hogy mint a lélegzet, úgy imádkozunk, elmésen mondta valaki, a Jahve, a JHVH, az a lélegzet. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy, vagy ez a rávilágítás, hogy a lélegzeted beszél, hogy a teremtőtől függsz. A teremtő adott leheletet. A teremtő adott neked életet. Nem érdekes? Érdekes ez a meglátás. Nem mondom, hogy ez így van, vagy nincs így, de azt, mikor azt mondja a Szentírás, hogy Jahve, azaz a vagyok. Vagyok, voltam, leszek. Én vagyok a lélegzet. Nélkülem nincs élet. Akkor az nagyon párban van azzal, amit itt mond Pál apostol, egy az Isten. Tehát társalgás Istennel. Miért mondja Pál apostol, hogy mindenek előtt? Azért, mert annyi minden elsodorja az életünkben, mondom, enyémben is, és különös élmények számomra, amikor egy kicsit hosszabb időt tudok, nem csak úgy mondom a magamét, hanem imádkozok, várok egy kicsit, akkor szól a Szentlélek, elém hoz valamit, akkor imádkozok másért, akkor hálát adok, és van egyfajta mozgás a Szent Szellem, ez a kilégzés, belégzésnek a dinamikája megjelenik, és az átjárja az embert, átmossa az embert, mint ahogy egyébként amikor átjárja az imádság az életünket, átjárja az imádsági közösséget, tehát nem eseményekben élünk, hanem imádságban lélegzünk és mozgunk, az egy klímát hoz, egy szellemi klímát hoz létre, egy hatás, egy nagyobb dinamizmust, egy nagyobb hatást hoz létre a közösség szempontjából, benne nyilván a közösségtől elválaszthatatlan módon az egyén szempontjából is. Azt mondja, az esedezésekre, vagy a Istennel való társalgásokkal kapcsolatban ez a szó van itt a 1 Timóteus 4:4-5-ben, mert az Isten minden teremtménye jó. És semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje, és az Istennel való beszélgetés által. Vagy az esedezés által. Aztán a következő záró negyedik ima forma, és még vannak ezen kívül is a Új Szövetségben ima szavak, ami bizonyos ima formákra utalhatnak, de mondtam, hogy egy csokor ez, egyről szól, és most picit erőltettem a külön választását, csak azért, hogy a színeit lássuk ennek a világnak, az ima életnek. Hálaadásokat, azaz legyél hálás, mondj köszönetet a múltban tapasztaltakért. Ugye a hálaadás a múltról szól, de reményteli jövő is van benne, mert ahogy a felfedező csoporton is beszélgettük, a hálaadás az reménységgel tölti meg az ember szívét, mert nem a nincsre, meg a lehetetlenre tekint, hanem az Isten hatalmára, ahogy cselekedett már a múltban. No, elemi érdekünk, mondja Pál apostol, hogy mindenek elé helyezzük az eleven ima életet, ebben az értelemben, ahogy ő megpróbál a lelkünkre beszélni. Minden emberért, azt mondja, ebben a ima csokorban imádkozzatok, vessző, a királyokért és minden fejevalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Istenfélelemben, azaz kegyességben, Istennek tetsző életben. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy az ima befolyással van arra, hogy egy adott országban vagy társadalomban tudunk-e Istenfélő életet élni. De nem csak erre van hatással, hanem tudunk-e tisztességesen élni. Tisztesség, méltóság, komolyság, becsületesség, fethetetlenség. A 50-es évek Magyarországára Rákosi rendszerre jellemző volt az a tudatos törvényalkotás, hogy olyan törvényeket hoztak, amit senki nem tudott betartani. Kialakult a magyar társadalomban ez a túlélési készség, hogy a kicsi stika, hogy ki, hogy tudja kicsit megoldani a magáét. Mindenünk ugye közös, tehát ha ellopom, akkor az enyémet viszem haza. És akkor ez a kommunista rendszerben, ez a túlélési, hogy is mondjam, készség kifejlődött az emberekben. Hogy otthon is volt egy szerszámos ládája a szakinak, eltört egy kulcsa, bevitte, kicserélte a cégnél a jóval, és hazavitte a jót, a töröttet ott hagyta, és mondta a művezetőnek, hogy Józsi bátyám, eltört a villás kulcs. Nem lehetne kicserélni. Dehogy nem, Pistikám. Akkor meg kicserélte azzal, és akkor teljesen új kulcsa lett. Tehát ugye ez a élelmes gazdálkodás jellemezte, így aztán mindenki sáros volt. Tehát mit akarok ezzel mondani? Lehet olyan törvényi környezetet létrehozni, hogy az istenfélő élet és az Isten tisztelet törvényen kívüli. És akadályozza azt, hogy Isten tisztelő életet éljünk. Ma szabadságunk van, és valójában nagy részt mi döntjük el, hogy hogyan rendezzük be az életünket. Amiről Pál apostol beszél, az ima nélküli szellemi életről, pedig azt mondja, vagy máshol fogják meghatározni. Hogyan fogsz élni? És azt szoktam mondani nektek, hogy mikor a francia forradalom kitört, akkor ugye mindennel, ami Istentől vala szakítottak, meggyalázták a templomokat, papokat ültettek hajóra, vízre engedték, és elsüllyesztették a hajót, és sorolhat disznót áldoztak a oltárokon, prostituáltak, táncoltak a templomok oltárain, amit el tudtok képzelni minden förtelem. És azt mondták, Isten azt mondta, hogy 7 nap, még azt mondja, hogy 10 nap, és létrehozták a dekádokat. És 10 napos rendszerekben kezdtek dolgozni az emberek, csak nagyon hamar kiborultak. És tarthatatlan volt a társadalom szétomlása nélkül, hogy vissza kell állítani a 7 napos munkarendet, mert hát kénytelenek voltak, nem azért elismerték, hogy isteni rend az mélyebben van, mint egy szabály, hanem azért, mert nem akartak több pusztulást látni, és ők voltak azok, akik gyakorlatilag törvényen kívülivé tették a hitet. Sőt, üldözték a hitet. És nagyon nehéz volt kegyes, Istennek tetsző életet élni, tehát gyakorolni az Isten tiszteletet, és nagyon nehéz volt tisztességesen élni ezekben a korszakokban. Tehát azt kell látnunk, hogy Pál apostol összefüggést hoz a szentek ima élete és a társadalmi törvényhozás és normák között. Azaz, attól függően, hogy az én szellemi életem milyen, az meghatároz, hogy milyen lábnyomom van Azaz az ökológiai lányom fogalmához képest áthalva, hogy milyen hatással vagyok a látható világra. És a mi gyülekezetünknek is van egy szellemi lábnyoma. Nagyon jó lenne, a szellemi lábnyomunk nagyobb lenne, mint amit esetleg összetudunk tenni a mi kis lábunkkal. Kívánatos, nem? A mi gyülekezetünk szellemi lábnyoma, bárcsak nagyon megáldaná, kiszélesítenéd határaimat, eszembe jutott, amit János Jábec imájáról ugye mondott, vagy széles helyen keres sátornak helyet, széles helyre verled szövekeidet. Ézsaiás proféta, jól emlékszem, ő mondja ezt a fajta szellemi profétai képet, látást. Ez megint csak hatás. Szellemi lábnyom kérdése. No, mennyire látjuk át, hogy milyen összefüggés van az imádság és az életkörülmények között? Miért és mi módon kapcsolódik össze a kettő? Világos számunkra, hogy a szellemi világ és a szemmel látható világ kölcsönhatásban van egymással? De az, hogy mikor azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzunk minden emberért, na, talán ez az, ami kicsit könnyebben elfogadható, mert hát, minden emberért, hát abban benne van tényleg mindenki, az is benne van, akiért úgy gondolja, hogy fontos imádkozni. És akkor ez így letudjuk, hogy tehát a minden ember nekem azt jelenti, akiért, aki úgy a szívemben van, meg úgy nagyon szeretem. Meg úgy felelősséget érzek irántam. Ugye ezzel kipipáltjuk, de nem, a szellemi lábnyom szélesítéséhez az a belátás is szükséges, hogy igen, a busz megállóban az azért egy tök ismeretlen. Igen, az az undó buszsofőr. Na, ő is. Ja, igen, az a tanár is, aki engem nem tanít. Igen, az az osztálytársam vagy munkatársam is, aki a harmadik teremben van, vagy a negyedik irodában, vagy a negyedik soron dolgozik a munkahelyen. Ő is a minden ember kategória. Tehát gyakorlatilag minden ember, akit csak elém hoz a Szentlélek, minden ember, akit csak meglátok, minden emberért imádkozhatok. De csak lehet csak, hogy... Ó, Uram, könyörülj rajta. Áld meg őt is. Ments meg őt is. Ó, Uram, neki szüksége van Jézusra? Ó, neki is. Ó, neki is. Neki nagyon. Tehát minden emberért. Abban az értelemben, hogy hát azokért, akik nekem fontosak, úgy ez könnyebb befogadni, de láttuk, hogy a szellemi lábnyom kérdésében szélesíthetjük a határainkat a szellemben. Nagyobb, tágabb, befogadó képességre is szert tehetünk. Viszont amikor azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok minden emberért, és többes számot alkalmaz, tehát itt nem arról van szó, hogy Timóteusnak, mint lelkipásztornak, a szupermen imádkozónak szól, hanem úgy az egész efézusi közösségnek, meg az efézus térségében lévő kis-ázsiai gyülekezeteknek, és ebben az értelemben kiszélesítve ezt az értelmet, minden keresztény gyülekezetnek szól. És ugye a mai egyénieskedő társadalomban nagyon nehéz közösségben gondolkodni, pedig a Biblia közösségben gondolkodik, nem egyénekben. Az egyén szellem értelemben nem tud létezni közösség nélkül. Viszont a közösség egyénekből áll természetesen, abból építkezik, de mindig a közösség oldaláról érdemes szemlélni és megérteni. Így nem mindegy, hogy az egyes tagok milyen szellemi lábnyommal rendelkeznek, mert ez hatással van a gyülekezet egészére is, viszont a gyülekezetben lévő szellemiség és látás pedig nyilván bátorítólag tud hatni az egész gyülekezet közösségére. No, királyokért és feljebbvalókért, azaz a világi vezetőkért, függetlenül attól, erre Calvin is rámutat, hogy hogyan viszonyulnak pillanatnyilag Istenhez, az ő igéhez, amit az egyházhoz. Tehát független attól, hogy hogyan viszonyulnak pillanatnyilag Istenhez, Isten igéhez és az egyházhoz, imádkozzatok értük, mert ez már megdolgoztatja az ember elméjét és hitét. Ursula von der Leyen. Ki imádkozott már érte? Kinek jutott eszébe közülünk, hogy imádkozzon Ursula von der Leyennek a megtéréséért? Oké, más kérdést teszek fel. Ki az, aki bosszankodott már Ursula von der Leyennek a mondataiért? Hát ez fel a kezdenet, én is. Megrémülök érte, soha nem imádkoztam még érte. Legalábbis nem emlékszek rá, tehát akkor nem imádkoztam. Igazán nem imádkoztam érte, mert ha imádkoztam is, akkor az nem volt tudatos. Az nagyon, nagyon ösztönös volt. Pedig úgy tűnik, hogy elég kulcsfontosságú szerepben van, nem? És úgy tűnik, hogy hoznak olyan döntéseket, amelyek hatással vannak a magyar társadalomra is. Úgy tűnik? Persze a kormány az mindentől megvéd bennünket. De kivédi meg a kormányt? És a kormány kivédi meg? Hogyha sokkal nagyobb földi dimenzióban lévő hatalmassággal áll szemben, mondjuk egy vezetés, országvezetés, városvezetés, család, ki védi meg akkor azt, aki sokkal kisebb erőforrásokkal rendelkezik, mint a nagyobb hatalom? Azért nem nehéz belátni, hogy az Unió nyugati országai minden tekintetben sokkal bőségesebb erőforrásokkal rendelkeznek, mint Magyarország. Ezt belátjuk, nem? Csak néha nekünk tűnik innen, hogy mi nagyok vagyunk, nagyon erősek vagyunk, de hogyha számokat úgy őszintén összerakjuk, azért kilóra megvennének itt bennünket cakonfécig. Még mindig a szegény nyugat. Azért ne sajnáljuk őket. De remélem értitek, hogy mit is akar mondani Pál apostol. Egy bávány imádó római kultúrában hangzanak el a szavak. Imádkozzatok a királyért és minden feje valóért. Függetlenül attól, hogy mi az állásuk most az Isten igéhez, az egyházhoz, az evangéliumhoz. Mert ettől függ, hogy milyen életet fogtok élni az adott társadalomban. Döbbenetes, mert ha megengeded, hogy beszűkítse a saját szíved a gondolkodásodat, hogy megengeded, hogy beszűkítse a saját szíved a gondolkodásodat, a mindennapi életnek a rohanása összetöpörítse a hitemet, akkor egy kiszolgáltatott ember leszek, és annak is fogom érezni magam. Pedig a Bibliában úgy tűnik, hogy nem erre hivattunk el, hanem egy kiszélesedő szellemi lábnyomunk legyen ebben a látható világban, méghozzá egy hatalmasabb ország erőforrásaiból táplálkozva, mint az egész világ erőforrásai ezen a földön. Akár látható, akár láthatatlan világról beszélünk, a mennyi erőforrásai hatalmasabbak. Amen? Mert az emberek ugye gondolkodnak földi hadseregekben, GDP-ben, iparosodottságban, fejlettségben, technológiában. Na de mivel gondolkodunk mi? Ugyanezekben? Ha ugyanezekben gondolkodunk, akkor összetöpörödünk, mert jóval kevesebben rendelkezünk, mint sokan mások. De a Biblia más irányba tereli a figyelmünket. Hogy jövök én ahhoz, hogy ezeket az embereket imádkozzak? Mi értelme lenne, pásztor? Most mi értelme? Komolyan Ursula von der Leyenért? Tényleg? Hát mi értelme? Mert egy lélek, egy élet, és sok múlik rajta. Ja, intézzük egy báb. Oké, a krimákhoz azért, aki ezt a bábot mozgatja. Most érted? De hát azért szerintem ez elég leegyszerűsítés lenne a dolgoknak. Mármint, hogy báb. Van ennek bármilyen hatása? Mi az alapja ennek, hogy, és hogy lehetséges, hogy befolyásolhatja ezen személyek életét az egyén és közösségi imádság? Hát ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre jó választ adjunk, tisztában kell lenni, hogy kik is vagyunk valójában. Milyen felhatalmazást kaptunk, és ez a felhatalmazás kitől származik? Nem a látható világ a legvalóságosabb, mert ott van az örökkévaló, és az emberi szemmel nem látható világ annak törvényszerűségeivel és erőforrásaival. Az ige tanítása szerint nem csupán hatással lehetünk a környezetünkre és a világra, társadalomra, amelyben itt élünk, hanem erre is vagyunk elhívva. Értitek? Nem csak egy lehetőség, hanem küldetés. Ha megnézitek az egyháza vonatkozó kijelentéseit a Bibliának, világosság só például, hegyen épült város, és legalább 15-20 ilyen kijelentés van, és legalább 8-10 benne van a Timóteushoz írt levélben, akkor mindből azt látod, hogy elhívásunk, hogy hatással legyünk. Nem lehetőségünk pusztán, hanem küldetésünk. Ezért mondja Pál, hogy mindenek előtt. Felelősségünk és lehetőségünk is egyben telt. A befolyás eszköze az imádság, és ugye megjelent az asszonyok jó cselekedete is, és nyilván a jó cselekvése. A jó cselekvéssel kapcsolatban melyik történet jut először eszünkbe? Az irgalmas samaritánus. Szavazzunk, kinek jutott először eszébe az irgalmas samaritánus? Hát a többiek meg alusznak, vagy, vagy egészen másra gondoltak, semmi probléma. Attól még hívők maradhattok. Az irgalmas samaritánus egy nagyon erős történet, amiben nagyon kevés a beszéd, mégis erős a tettnek az ereje. Igaz? Nagyon keveset beszélnek benne, de mégis nagyon erősen prédikál. Igaz? Nagyon intenzív. Egy vadidegen emberrel, egy vadidegen, egy magatehetetlen, magát megmenteni nem tudó ember felé irgalmasságot gyakorol egy másik ember, aki vadidegen. Erős hatás. Erős üzenet. Általában ezt szokták csodálni egyébként még a jobb érzésű világiak is. Amikor megnyilvánul ez a fajta önzetlenség a jó cselekedetben. Tehát én azt gondolom, hogy a eleven ima életből eleven cselekedetek is fakadnak. Mert együtt fog járni a lehetőségekkel, és az abban való járással, és annak a missziós, pontosan a tanúbizonyságtevő, és társadalmat változtató erejével és hatásával, ugye adott közegben, ahol ez zajlik és megtörténik. Az egyéni és közösségi ima felfogás, megértés és gyakorlat nagyban befolyásolja, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ugye ezt mondja az ige. Így van? Egyetértünk? Az egészség, az ima felfogás és gyakorlat befolyásolja, hogy milyen életet élünk mi is az adott társadalomban. Az államhatalom által meghozott rendelkezések és törvények segíthetik, vagy akadályozhatják az Isten tiszteletek megtartását, az Istennek tetsző életben való járást, az ige szerinti becsületes, fethetetlen életvezetést. Azért hadd mondjam nektek, hogy amikor Magyarországon megválasztanak egy köztársasági elnököt, és az oldalán, a Facebook oldalán kiírja Salamon imádságát, hogy adj nekem, Istenem, bölcsességet, hogy azt a feladatot, amelyre megbízást kaptam, el tudjam végezni. Figyeltek ide! Függetlenül attól, hogy ez színből vagy szívből van, teljesen mindegy, de bocsánat. Hát azért ez mégiscsak jobb, mint azt mondani, akár az ördöggel is összefogok. Most pártpolitika nélkül mondom, nem lényeges, nyilván arcokat is társítatunk emellé, természetesen nem vétkeztek, ha megteszitek. De önmagában nem-e az imádságnak a következménye, hogy Magyarországon mondjuk ilyen vélemény van, vagy azt mondják vezető politikusok, hogy a dicsőítés és az imádat a kulcsa a Magyarország jövőjének. És van egyházzenei pályázat, állami, amin hangszereket lehet nyerni dicsőítőknek. Nem, értitek, szóval ez nem jobb, mint azt mondani, hogy minden sátánista rokkbandát támogatunk, és akkor imádjátok az ördögöt. Most szélsőséget mondok természetesen. Nem jobb ez? Nem lehetséges-e, hogy ez már a közösség, az gyülekezet kicsiny mértékű, szellemi megértéséből fakadó ima életének a gyümölcse. Kicsiny mértékű szellemi megértésének, ből fakadó ima életének a következménye. A 21 napos böjtöknek, országos imádságoknak, nemzetközi imádságoknak a hatása, hogy Magyarországon nem azon kell gondolkodnunk, hogy összejöhetünk-e vasárnap istentiszteleten, hanem építhetünk-e új imaházat. Vagy, hogy a legújabb és legnagyobb stadionjában Magyarországon Isten dicsőíthetjük. Állami támogatással. 50 000 Bibliát fognak ajándékozni a részvevőknek. Jézus, Jézus Biblia. Minden lapján ott van Jézusról oltalom bizonyság. Minden lapján ott van az evangélium. Halleluja. Olvasod a kommentárokat, minden lapján írják. Jézus, 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 Jézus. Rámutattak az üdvözítőre, a megváltóra. Nem lehetséges-e, hogy valami folytán a te és az én imádságom is benne van a szellemi lábnyom kiteljesedésében. Hogy a felfogásnak az ilyen módon való formálásában. Hát mi lenne akkor, ha értenénk is? Ha így ilyen hatással vagyunk, hogy alig értünk valamit, csak nagyon ösztönösen gyakoroljuk. Tisztelt a kivételnek természetesen. Tabletem is lelott az égszíjat, mikor ezt meghallották. Nagy feladom. No, érdemes ízlelgetni, forgatni a szívünkben, hogy minden emberért könyörögjetek, a királyokért és minden fejevalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Halleluja. Majd bizonyságtétel során még 2 dolgot mondok nektek, de azt nem mondom videóra. Ez csak a tiéd, ahogy itt vagytok. Gyere el! És gyógyulj meg, ha beteg vagy. Oké. Okay. Az államhatalom döntéseit hivatott jó irányban tartani a szentek közösségének ima élete. Amelyről azt mondja Pál apostol, gondoljatok bele, azt mondja Pál apostol, kedves az Istennek. Ez kedves Istennek. Ez tetszik neki. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Nem csupán egy feladatról van tehát szó itt, hanem valami olyasmiről, ami az élet értelmét adja a keresztény közösségben, és az evilági létében való értelmét adja. Tehát, hogy miért is van itt a keresztény gyülekezet? Látszik, hogy ezért. Ez adja az értelmét, hogy hatással legyen ilyen módon a világra, és a szellemi lábnyoma szélesedjen. Az ima, könyörgés erőforrása a megváltás és szabadítás kegyelmének személyes tapasztalata. Az ebben való megújulás, melyből az a hit származik, hogy Isten minden embert egybefoglal Krisztus áldozatában. Azaz nincs egyetlen személy se, akiért Jézus nem mutatta volna be a bűnért való áldozatot a Golgota keresztjén. Így nincs senki ezen a földön, aki számára fel ne lenne kínálva a megváltás, az üdvösség, a bűnbocsánat és az örök élet. Amen. Ez adja az erőforrását a könyörgésünknek. A hitnek az alapja, hogy Isten meg tudja tenni. Bárkivel meg tudja tenni. A Krisztus ereje, hatalma, az evangélium ereje, hatalma, a megváltás ereje, hatalma, a keresztnek az ereje, a vér áldozata, amit Jézus bemutatott és bevitte a mennybe, az elég. Minden ember, bárkinek a megmentésére. Amen. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, de én általam igen. Jézus akkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Halleluja! Dicsőség az Úrnak! És ennek a, ugye, feltettem a kérdés, hogy magamnak is, hogy oké, hogy jövök én ahhoz, hogy Ursula von der Leyenért, és vagy bármelyik Orbán Viktorért, vagy éppen a köztársasági elnökért, vagy bárkit mondhatnék, Emmanuel Macronért, Soros Györgyért, Scholz, német kancellárért. És sorolhatnám. Imádkozzam. Nem baj, nem tudom a nevüket, mondd, hogy a német kancellárért imádkozok. Hidd el, az Úr kiválogatja, hogy éppen ki a Soros, tehát ne aggódj ezért. Ki a Soros? Jó, ez nem. Ez csak áthallás volt. De tényleg. Azt mondja az Istennek drága igéje, hogy mert egy az Isten. Pont, eddig most megállok. Pont, és a vesző van itt, mert folytatja. Egy az Isten. Az emberiség történelmével egy idejű az imádkozás. A természeti népek is fohászkodnak az általuk Istennek vélt elemekhez, vagy az azokat megtestesítő báványaikhoz. Ez gyakran teszik felemelt kézzel, vagy leborulva báványaik előtt. A régi görögöknél egy fehér gyapjú szállal összekötöttek olajfákcsokrot, és az esedező személy, ami a báványtemplomban esedező személy, belépett oda, és maga elé tartotta ezt az átkötött ágcsokrot, kifejezve a szívének az állapotát, a bizalmát. Tehát felemelt Isten valamit, és ez a görög kifejezés, ami ott megjelenik az imádság, átemelődött az imádság kifejezésbe a Bibliában. Azaz, mikor imádkozunk, valójában a szívünket visszük Istenhez. Ez az imádság szorosan összekapcsolódik a szív hitével. Az imádságunk gyakorlatilag vetülete annak, amit hiszünk. De hiszünk azzal kapcsolatban, hogy egy az Isten, ez mit jelent. És amit hiszünk azzal kapcsolatosan, hogy mi közön van nekem ez az egy Istenhez. Milyen viszonyban állok én ezzel az egy Istennel. Ami a szívemben van, azt előre viszem. Mint a görögök tették ezt a kis csokrocskát, az imádság elé megy, és ez határozza gyakorlatilag az imádságnak a lényegét. Az én életemben fokon imádság lényegét. Isten azonban egy van. Nincs sok Isten. Csak egy Isten van. Ő a mindenható. Azt hiszem, hogy eddig a pontig egyetértünk. Így van? Hogy egy Isten van, ő a mindenható. Egyik az örök Isten. Egyetértünk? Halleluja. Hát itt jön a rázósabb rész. Tovább lépünk ennél, és szívünkbe engedjük-e Istennek az igéjét, és felismerjük-e, hogy egészségedre, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. Mert ugye mondtam, az ágacska a példája, a szíved hitét viszed előre. És a szíved hite határozza meg, hogy mit viszel az Isten elé. Például emberek a kezüket sem merik felemelni, mert a szívük hite az, hogy bűnös vagyok. Mert tiszta kezeket emeljetek fel, harag is, számítgatás nélkül. Igaz? Volt már ilyen, hogy nem emelted fel a kezedet, mert bűnös vagy? Ez az érzésed volt? Volt már ilyen? Mert ezt hiszed, hogy te bűnös vagy. De bocsánat, megvallottad ezeket a bűnöket? Megbántad, megvallottad ezeket a bűnöket? Akkor miért lennél bűnös? Mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban? Magam mögé vetem, ószövetség ige. Meg nem emlékezem róla. Bűneid skarlát vörösek. Hótisztává lesznek. Be van haigálva a bűn tavába, és ki van írva, hogy peszázni tilos. Akkor miért hiszed azt, hogy bűnös vagy? Mert a tények nem erről szólnak. A bibliai tények más mondanak. Akkor azt hiszed, hogy bűnös vagy. És ez nem a valóság. Ismeritek ezt a dilemmát? Én is ismerem. Én is ismerem. Tehát meghatározza a szíved hite az életgyakorlatodat és az imádgyakorlatodat, vagy dicsőítésedet? Maximálisan. Hát ezért fontos az, hogy egészséges legyen a hitünk, és azt higgyük, amit Isten igéje mond rólunk, és amit mi gondolunk magunkról. És tett fel a kérdést. Mit gondol az Isten, és mond a nevedet? Sándorról, Lajosról, Árpiról, Marikáról, mondhatnám. Ismerd fel, ki vagy te Jézus Krisztusban. Ki vagy? Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem testsem, férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hát pont ezért mondja Nikodémusnak a názáreti Jézus, hogy nem mehetsz be a mennyek országába, nem születsz újjá. Mert nem tudsz a mennyi erőforrásokkal szárnyakat növeszteni, hanem ólomsúlyok nehezednek a lelkedre, és a mélybe fognak húzni. Csak a Szent Szellemtől áthatott szellem képes belekapaszkodni a mennyei dicsőségbe, az Isten világának valóságába. Újjászületés nélkül nem lehet hívő életet élni. Hallottuk, a Szent Szellem nélkül nem lehet hívő életet élni. És a Biblia azt mondja, hogy a fiúság szellemét adta nekünk az Isten. Aki tanúbizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten fiai vagyunk. Nem fattyak, hanem fiak. Isten akaratából pedig örökösök is. Húha! Hiszed ezt? Hiszed, hogy ez így van? Az újjászületés által Isten szelleme hozzáférés biztosít a menny erőforrásaihoz. Annak az Istennek a családjához tartozunk, aki teremtője mindennek és mindenkinek. Ursula von der Leyennek is. A te atyád adott életet neki is. És a te atyád szabja meg napjainak számát. Ő az élet és a halál fejedelme. Nálam vannak a menny és a pénz állhatja senki. És amit én... Amit megnyitok, benne zárhatja senki. És amit én bezárok, ki nem nyithatja senki, mondja jelenések könyvében bemutatkozva az alfa és az omega. A kezdet és a vég. Ebből, az ebből fakadó szellemi és nyilván nem evilági pozíciónkra és a hozzá szorosan kapcsoló felelősségünkre így állítja a figyelmünket az apostol a felolvasott szakaszban, és a következőben, amiből már részekben idéztem a Galata 4:5-től, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét, a Szent Szellemet, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja bennünk, édesatyám, Abba atya. Fú, azért jöttem, hogy kijelentsem nektek az atyát, mondja Jézus. A küldetésének egy fontos része volt, hogy kijelentse az atyát. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös vagy. És a tékozó fiú példája tanítson bennünket arra, hogy az atya hogyan viselkedik a megtért bűnössel. Nem a szolgái közé egy lesz a fiú, hanem a fiú lesz. Így van? A fiúság méltóságát állítja helyre a megtért ember életében. Nem az utolsó leszel, hanem örökös. És legvégül kevesebbet beszélek és több igét olvasok a közbenjáróról. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten is emberek között, az ember Jézus Krisztus, aki emberré lett, értünk, bűnösökért, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. A megváltás által Jézus Krisztus nyitotta meg előttünk az utat az atyával való közösségre. Az ő sebei arról beszélnek, hogy megnyílt a menny. A ketté szakadt kárpit, amit Máté evangéliumában, hogy képetesen leírnak, hogy mikor meghalt Jézus, kirelt a lelkét, a plafontól a padlói ketté szakad a kárpit, amely elválasztotta a szentét, az Isten jelenlététől, a szentek szentjétől, Jézus Krisztus új és élő úttá lett az atyához. Átjárás van a föld és a menny között. Azt mondja a Biblia, hogy magában foglalta, ami a mennyben van és ami a földön van. Emberé lett az Isten. Calvin írta, ám de azt látjuk, hogy a sátán minden időben követ gördít oda, hogy azzal az embereket Istentől elválassza. Ám de a kő elgördült! Halleluja! Mentek az asszonyok, a nagy mázsás követi, hogy ki fogja elhengeríteni. A kő nem volt a sír előtt. A halál nem tarthat a fogva. A mi úrunk az élet fejedelme, győzelmeskedett a halál és a sátán felett. Halleluja! Elgörgette a követ. Nincs olyan kő, amely a halálban tudná tartani az Isten hatalom előtt bármelyik embert. A sátának nincs olyan praktikája, amelyen megakadályozhatná, hogy aki Krisztushoz akar jönni, meg ne meneküljön. Nincs ez a mélység, amelyből az Isten meg ne szabadíthatna embereket. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk a mi közbenjárónkról, aki a vérével jár közben. És az ő közbenjárása, az ő hatalma, az ő megváltásának csodája és ereje adja az erőforrást és a töltetet az imádsághoz. Ránézve imádkozzatok az én nevemben. És így mennyi atyám meghallgat titeket, és megadja nektek mindazt, amit az én nevemben kértek. Atyám, nem azt kérem, hogy egyek legyenek a szolgáid közül, ott legyenek, ahol én vagyok. Lássák, amit én látok. Abban legyenek, lássák a dicsőségemet, közvetlen közelről. Ezt kérem, atyám. És azok többen lettek papokká az Ószövetségi Papság, mivel a halál nem engedte őket szolgálba maradni. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni, szabadítani, megmenteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak az Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy eseredzék értünk. Vére ott van az atya előtt. Mert ilyen főpapír lett hozzánk szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, ugye a bűn nem ismert, és aki magasabbra jutott az egeknél. Hogy a római levélben ugyanígy segít a Szent Szellem is a mérőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Maga a Szent Szellem eselezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szentlélek gondolata, mert Isten szerint jár közel a megszenteltekért. Jeremiás így ír, én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Az ima és a hit összekapcsolódik. Amit hiszek, Istenről, a helyzetemről, a mennyeiekről és a földiekről, az meghatározza, hogy hogyan imádkozom. Amen? Ezért azt mondja Júdás levelének 3. versében, szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek látom, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bizatott. Amen.